Bozanka.
Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A gólokat hármasával rúgó MTK ezúttal a harmadik forduló nyitányaként a két arcú felcsútiakat fogadja. A debreceni siker után hazai pályán kapott ki a Kisvárdától a Babó Levente vezette együttes. MTK Puskás Akadémia labdarúgó élvonalbeli mérkőzés 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Hajdú Bésrán nevében is köszöntjük a hallgatókat. Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal egy győzelem, két vereség, kupacsapataink mérlege szerdán és csütörtökön itt a Gurulj be lassítva is adásában. Pisti, erre számítottál, többre számítottál, én úgy foglalnám össze, mielőtt itt az eredményeket elsodornám, illetve elsorolnám, és akkor nem sodornál a lendület, hogy a Ferencváros biztató, az Eto FC nagyon izgalmas és képlékeny a továbbítás szempontjából, az ő helyzetük, a magyar bajnokcsapat helyzete, de már nem a BL selejtezőben, hanem a Konferencia Liga selejtezőjében, míg a másik ottani csapatunk helyzete hát nagyon nehéz, ugye 3-0-ás vereség a Debrecen mérlege, és a három csapatból kettőt láttál a helyszínen. Kezdjük akkor azért a Ferencvárossal, meg hogy te is így látod, de röviden, hogy biztató, szinte esélytelen és nagyon izgalmas.
Hát ezt másképp nagyon nem lehet látni. A Ferencváros nyugodtabb lettem volna, ha két góllal győz a Gornyik Zsabzs ellen, de tegyük hozzá, hogy ha ez a mérkőzés döntetlen, akkor is azt mondanám, hogy biztató. Ugye nyilván játékban és nyilván teljesítményben, valamint eredményben kell egy ilyen párharcot alapvetően a második mérkőzés után értékelni. Tehát, hogy ez az 1-0, ez mennyire jó eredmény, vagy a 0-1 a Győr esetében, az most még vitatható. Nyilván a Debrecen esetében a hazai 3 gólos vereség, az semmilyen pozitívumot nem hordoz magában, és nem mondhatjuk azt, hogy reális esély van egy dániai 4 gólos győzelemre és továbbjutásra. Ugye a Ferencváros változatlanul ugye azzal a nehézséggel küzd, hogy állandóan változik a játékos kerete. Most is ugye ezen a mérkőzésen, a Gornyik Zsabzs ellen két olyan futballista is játszott, igaz nem sokat, Kodró és Csilkovics, az előbbi az 2, az utóbbi 1 éve nem szerepelt a Ferencvárosban, ugye Csirkovics például a legutóbbi bajnokságban azt hiszem 3 percet játszott a Kazinc Barcika ellen, és aztán Lengyelországba kölcsönadták, Kodró Spanyolországban játszott, Arzani is beállt, ő egy picit többet játszott. Ugye Akolacéra azt mondta Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, hogy szeretnék értékesíteni, és egyébként is vannak még a Fradinak piacképes játékosai. Ehhez képest én azt gondolom, hogy a Gornyik Zsabzs ellen, amely nélkülözi érzésem szerint a kiemelkedő egyéniségeket, tehát olyan jó játékosai a Fradinak még mindig vannak, mint a lengyeleknek, viszont egy nagyon szervezett csapat benyomását keltette, ami biztató, hogy kijátszott gólhelyzetig nem jutott el a lengyel csapat, sem akkor, amikor 0-0 volt, sem amikor 1-0, Fradi jól kezdett, az ivószüneti kifejezetten jól játszott, kimaradt azonban egy-két lehetőség. A első fél, a második fel azért már a lengyeleké volt, de ezzel nem mondok újat azoknak, akik látták a meccset. Egy-két átlövése volt nyilván a lengyel csapatnak, de hogy a Ferencvárosi kicsit betájoljuk, ugye az a Twente, amelyeket a Fradi kivert, az 6-0-ra verte meg a Dunaszerda helyt a Konferencia Ligában. Tehát az tökéletesen látszik, és ezt a Ferencváros a saját bőrén tapasztalja, amit egyébként is sejtett, hogy egészen más a bajnokként indulni, és a bajnoki ágról esetleg leesni az Európa Ligába, vagy a Konferencia Ligába, mint az Európa Ligába selejtezőjéből elindulni, és onnan négy párharcot nyerve, vagy hármat nyerve, és a negyediket esetleg elbukva valamelyik kupa főtáblájára kerülni. Hiszen ugye hétfőn megtartották a sorsolást is, és ez alapján ugye a Ferencváros a továbbit a Trabzonsporral kell, hogy játszon, ha meg kiesik, akkor meg a Monakóval. Hát én azt gondolom, mind a két csapat olyan, hogy európai főtáblára érdemes.
Szerencsére van már sikerélménye mindkét csapat ellen a Ferencvárosnak az elmúlt hét évből.
Így van. De Borbé Balázs szerintem nagyon jól kezelte azt a nehézséget, hogy mondjuk egy poszton, a védekező középpályás posztján elfogyott a csapat, hiszen Ötvös, Madarász, Keita egyaránt sérültek voltak, ugye Rommens az eltiltását töltötte, Korbo és Kanikovszki, valamint Levi játszott a középpályán, illetőleg beállt az élete első európai kupa mérkőzését játszó Nagy Ádám.
31 évesen
88-szoros válogatott játékosként.
10 év után tért vissza ide.
Így van, és nyilvánvalóan, ha valamire jó lehet majd ez a Real Madrid elleni gálamérkőzés szombaton, az arra, hogy ezek a csapatrészek, vagy ezek a játékosok egy jó ellenféllel szemben valamelyest összecsiszolódjanak, hiszen szakmai szempontból azért valljuk be, hogy a Ferencvárosnak jóval fontosabb a Gornik Zsabzsi elleni visszavágó, mint a Real Madrid elleni gálamérkőzés, hiszen ha Gornik Zsabzsén túljut a Fradi, egészen biztosan egy európai kupa főtábláján játszik majd 2026 őszén is.
A Ferencvárosról még bőven beszélgetünk, például Zsozef szerepéről is, nem csak Nagy Ádáméről, vagy épp Akolácéról, hanem tényleg a meghatározó ferencvárosi csatárról. De ha már szóba hoztad, akkor folytassuk egy kicsit a Real Madrid elleni szombat este 7 órakor kezdődő mérkőzést. Hát ez is, ahogy Kubatov Gábor, azt hiszem, hogy egy hete a szurkolói ankéton is elmondta, idéztet Hajnal Tamás, tehát azért kell a Ferencvárosnak tulajdonképpen a pénz, és nyilván, hogy valami üzleti, vagy csak üzleti érdek lehet egy ilyen Ferencváros Real Madrid meccs kapcsán is, de akkor a szakma, amit mondasz, tehát hogy csütörtökön este 7-kor a lengyelországi visszavágó, az mindenki fontosabb, mint ez a mostani összecsapás, miközben egy Győr Ferencváros bajnoki marad el, amit csak én saját olvasatomban, én nagyon megnéztem volna, hogy most, ha egyáltalán nem halasztották volna el a két csapat kupa szereplése miatt.
Ugye, ami a halasztást illeti, Magyarországon az a szabály, hogy az a csapat, amelyik bejut a playoffba, tehát az utolsó lépcsőfokot próbálja megtenni a főtáblára vezető úton, az ellenfél beleegyezése nélkül, tehát nem kell az ellenfél hozzájárulása, inkább így mondom, és az MLS-nek is csak tudomásul vétel van egy mérkőzés elhalasztására. Ugye most még csak a harmadik fordulónál tartunk. Én azt gondolom, hogy a Győrnek és a Ferencvárosnak nem jött rosszul, hogy nem játszanak bajnokit. Az megint egy vitatárgyát képezheti, hogy vajon egy felkészülési mérkőzés fontosabb lehet-e a bajnokság szentsége szempontjából, mint egy bajnoki meccs, de ez egy kivételes alkalom, hogy ide jön a Real Madrid. Nyilván a Ferencvárosnak, ahogy mondtad, anyagilag fontos ez, hiszen a teltház garantált, ugye mindösszesen alig több mint 10 000 néző volt kinn a nagy melegben csütörtökön ezen az európai kupa mérkőzésen a Gornik Zsabzsi ellen, és a duplája lesz kinn szombaton, méghozzá drágább jegyárakkal a Real Madrid ellen. Nyilván a Real Madrid is valamilyen összeget kap azért, hogy eljön ide Magyarországra, de hát nyilván ez üzletileg nem egy bukás, tehát ez egy jó vállalkozás, de üzletileg az is egy jó vállalkozás, ha bejutsz az Európa Liga főtáblájára, mert ugye azért is jár pénz. Visszatérve, tehát én azt gondolom, ha Ferencváros tovább jut, akkor biztos, hogy valamelyik bajnoki mérkőzését el fogja halasztani. A Trabzon ellen ugye elhalaszthatod, amikor tovább jutottál azt a meccset, ami hétfőre Zalaegerszegre van kiírva, illetve a két kupamecs közötti Honvéd elleni bajnokit. Én ezt látom inkább sanszosnak, hogy ott az oda és a visszavágók között pihenne a Ferencváros. Ugye az biztos, hogy a Fradi playoff kör meccset játszik, csak még nem tudjuk melyik kupában. És ugyanez igaz lehetne a Győrre, meg a Debrecenre is. De visszatérve a Ferencvárosra, a legkészebb csapat, független attól, hogy új edző érkezett, még mindig ez a Borbé Balázs féle társaság, és hozzáteszem, hogy azért vannak itt olyan pedagógiai jelzések is, mint például ugye a nagy tehetség és korábban Fradiban kiválóan játszó Lisztes Krisztián, aki a Vasas elleni bajnokin is nagyon gyenge teljesítmény nyújtott, a keretbe sem került be a Gornik Zsabzsi elleni mérkőzésen.
Tehát Borbé Balázs nem szívbolyos, meg hozza a formáját, meg hát amúgy is, hogy utalsz rá, ez szakmai
döntés. Én azt gondolom, hogy ő képben van. Nyilván nagyon-nagyon nehéz úgy összerakni egy csapatot, hogy szinte hétről hétre eltiltás, sérülés, vagy éppen játékos eladás miatt, transfer miatt változik a keret. Ugye Zóri és Nagy Ádám szemébe érkezett két játékos összesen erősítésnek, egyik se alapember még jelenleg. Tehát a Ferencváros azokhoz a játékosokhoz nyúl vissza, akik tavaly is ott játszottak, illetve azokhoz, akik kölcsönből visszatértek.
A Gurul belassítva és adásában itt a Nemzeti Sportrádióban Hajdú B. Istvánnal beszélgetünk a magyar kupacsapatokról, ugye egy győzelem, két vereség a mérleg a selejtező harmadik fordulójában az első meccsek után. József és a Ferencváros meddig maradhat szerinted, mert ugye épp a Twente, amit szintén említettél, ellen bőven kiderült a Dac elleni 6-0 fényében pláne, hogy mennyire féltek, és hogy nem is nagyon tudták tartani Józsefet. Szóval szerinted ő februárig itt marad, mert nekem van egy ilyen megérzésem, hogy az a legkésőbbi időpont. Tehát ha most nem, akkor februárban már biztos nem lesz a Ferencváros játékos, ha így folytatja meg, főleg ha meg lesz a valamelyik főtábla.
Én azt hiszem, hogy ugye József játszott a világbajnokságon, még majdnem gólt is szerzett, illetve szerzett egy gólt, amit öngólnak adtak. Azt nem tudom elképzelni, hogy József iránt ne lenne érdeklődés. Nyilván erről keveset hallunk, meg megint más az érdeklődés, megint más a konkrét ajánlat. József nagyon szépen beleállt a munkába, visszatért a Ferencvároshoz. Ugye párhuzamot vonva, Bembuáli például egy percet nem játszott még a Győrben, aki szintén ott volt a VB-n, igaz, ő kisebb sérüléssel bajlódik, de ő is edzésbe állt már. Tehát Józsefen azt érzem, hogy József viszont kezd egy picit talán, neki ugye a robbanékonysága, a dinamikája a fő erénye, és azzal, hogy 40 fokokban folyamatosan játszik, mert nem nagyon van a posztján más. Tehát ugye, ha megnézzük a Ferencváros centerei közül, Varga Barnabást a télen eladták. Pešić elkerült a klubtól, Kovacevic megsérült, Akolace ugye nincsen, de ő inkább szélső. Én ezért gondolom, hogy Kodró is ezért játszhatott jelzésértékként, hogyha nem lenne József, akkor valakit azért arra a posztra oda kellene állítani. Ugye Lisztes Krisztiánról már volt szó, hogy ő gyengén játszik, gyenge formában van.
Van még Jusuf.
Igen, de Jusuf se az a... Tehát Jusuf mellett kellene még valaki.
Inkább szélen.
József jól játszik, én szerintem tartanak is tőle. Az megint csak nyilván egy átgondolandó kérdés, hogy most ér valamennyit József, hogy az megéri-e azért eladni, vagy azt mondod, hogy ha még ő egy fél évet játszik valamilyen európai kupában, és ott jól játszik, akkor télen még több pénzért el tudnád adni. Nyilván, ha József marad a Ferencvárosnál, akkor alapember lesz, tehát a Fradi számít a játékára. Meg nyilván az is egy lényeges kérdés, hogyha valamennyiért eladod ezeket a játékosokat, tudsz-e, vagy akarsz-e, lehetőséged van-e, és ez a Ferencvárosnál most nem tudom, hogy van, vásárolni helyette mondjuk egy hasonló tudásút, vagy annyiért pénzért venni egy József-szerű játékos, mint amennyiben József került. Mert az biztos, hogy Józsefet eladja az FTC, akkor azt nagy haszonnal fogja megtenni. Őszintén szóval csapat szempontjából nyilvánvalóan jobb lenne, ha József maradna, de az is nyilvánvaló, hogy ha bejutsz egy európai csoportkörbe, ott megint vehetsz egy levegőt, és ne felejtsük el, hogy az Európa Ligában, ugye jobbára ebben a kupasorozatban játszott az elmúlt 7 évben a Fradi 1 BL, 1 konferencia és 5 Európa Liga szereplés. Ha még a tavalyi szezont nézzük, akkor is találszem hátulról a harmadik vagy a negyedik legkisebb költségvetéssel dolgozó csapat volt a Ferencváros. Tehát ha bejut a Fradi az Európa Liga főcsoportjába, amit kívánok, ugye az 36 csapat, egyáltalán nem biztos, hogy onnan tovább tud ezzel a kerettel menni. És ugye hát azért nem ártana nyilván az FTC-nek előbb-utóbb egy bajnoki mérkőzést is megnyerni, mert két meccs után egy pontja van. Hozzáteszem, hogy így is a lemaradás egy győzelem az Éllovassal szemben, mert, és ez a magyar bajnokságot jelenleg jól jellemző, hogy két forduló után nincs 100%-os csapat. Tehát nincs egy csapat sem, ami két meccset meg tudott volna nyerni.
A Debrecen ugye a sereghajt az utolsó két...
Az Debrecen az egyetlen, amelyik viszont egyetlen pontot
nulla
sem
pont,
szerzett.
Így van, nulla ponttal ott szerénykedik, és hát akkor akár így át is térhetünk a legreménytelenebb helyzetben lévő kupacsapatunkra, a Debrecenre. Miben bízhat a Debrecen a visszavágó? Meg hát magyar csapatok kupaszereplése kapcsán emlékszünk egy nagyon régi 2013-as nyárra, amikor már augusztusban nem voltak kupa csapataink, tehát azért a koeficiensen nagyon-nagyon sokat segített az elmúlt 7 évben a Ferencvárosnak a menetelése, a remek szereplése, tehát innentől kezdve Kopenhágában is jól jönne egy döntetlen, még ha az a továbbjutás szempontjából édes kevés.
Hát én azt gondolom, hogy jól jönne, de illúzió, bár egy ilyen 3-0-as győzelem után nem tudom, hogy a Kopenhága milyen csapattal fog játszani. Ugye azt látni kell, hogy
ez... De már arra számítasz, hogy értelemszerűen megtehetik, hogy a playoffra készülnek.
Hát én biztos vagyok benne. Tehát ha idegenben nyersz 3-0-ra úgy, hogy a második fél időben gyakorlatilag félgőzzel játszol, akkor az már... A Debrecen nem kezdte egyébként rosszul a mérkőzést, főleg saját magához képest nem. Volt egy olyan lehetőség Ciblának, egy szólója Dénes családnak, egy picit hosszan átvett labdája, ha abból gól születik, és a Debrecen vezetést szerez, lehet, hogy a mérkőzés másképp alakul, de elképesztő fizikai fölényben volt az ellenfél. Egyébként hozzáteszem, hogy az látszik is, hogy ilyen profilú futballistákat keresnek, mert ugye Margráf Ákos a Puskás Akadémiából Újpestre szerződött, ahol egy meccset játszott, és azonnal a Kopenhága játékosa lett. Hát Margráf fizikailag tökéletesen beleillik ebbe a Kopenhágába, és biztos vagyok benne, hogy a visszavágón játék lehetőséghez is jut, de az ő posztján belső védőként vagy baloldali védőként azért vannak jó játékosai ennek a Kopenhágának. Egyébként is ugye itt is azért a fél csapat valamikor válogatott volt, tehát egy Delaney, egy El Yunusi, jelenleg ugye egy perui válogatott López, ezek azért nem rossz játékosok. Nyilván itt is van egy-két játékos, aki túl van a csúcson, de ugyanaz elmondható a Debrecenről is, tehát azt gondolom, hogy sorozatban, hosszú távon bizony a Debrecennek már nem Dzsuzsák Balázs, Lang Ádám, Szécsi, vagy éppen Batik lesz a megoldás. Ugye nagyon tehetséges fiatalok is játszottak tegnap, tehát sok magyar játékos játszotta a Debrecenben, de a fizikai különbség azért az bántó volt. Tehát nekünk ilyen óvatos magyarjaink vannak, és hát arról meg nem illetve ilyen ügyes magyarjaink vannak, arról nem beszélve, hogy azért a Debrecenből rengeteg játékos távozott. És azért mondjuk egy Bárány Donát vagy egy Szűcs Tamás, ha egészséges és tudott volna játszani, másképpen nézett volna ki a Debrecen. Egyelőre én azt nem látom, hogy ez az észt vezetőedző igazából mit szeretne, mert mérkőzésről mérkőzésre 4-5-6 helyen cserélődik a kezdő 11. Nyilván Újpesten is megsérült két játékos, tehát Terza és Kocsis nyilván nem játszhatott ezen a meccsen.
Igen, mert ott még vezettek az NB1-ben, és onnan kaptak.
És azért ne felejtsük el, hogy a Debrecen számára érzésem szerint most a prioritás a következő hetekben egyértelműen a vasárnapi Nyíregyháza elleni bajnoki. Tehát több mint 10 000 ember előtt a Debrecen hazai pályán a Nyíregyházát egyszerűen nem kaphat ki, nem állhat 3 meccs után 0 ponttal, úgyhogy fél lábbal már kiesett a konferencia ligából.
Ez olyan, mint a Fradi Újpesti Budapesten.
Hanem azt a meccset a Debrecennek hoznia kell, akár még úgy is, hogy kihajtja mindenki tényleg a belét, és aztán majd csak lesz valami, nem is csütörtökön, hanem szerdán van ugye a Debrecen visszavágója, tehát még egy utazás és még egy szerdai mérkőzés, de annak a meccsnek én szerintem valós tétje nincs. Egyébként is úgy tűnt, hogy a legnehezebb ellenfelet most ebből a körből a Debrecen kapta, tehát én azt gondolom, hogy ez a kopenhágai csapat, amelyik ugye tavaly még a Bajnokok Ligájában játszott, 2-3 évvel ezelőtt még tovább is jutott a Bajnokok Ligája csoportjából, ez nagy falat lesz majd a következő riválisának is a Dán együttesnek, tehát én nem tudom elképzelni, hogy ez a Kopenhága ne kerüljön a konferencia liga főtáblájára.
Annál is inkább, mert a Ferencvárosnak is probléma volt az elmúlt időszakban a Mikilán például, tehát valóban ez a legnehezebb sorsolás. Nem mondhatja el ezt az Eto FC győri csapat, illetve hát a szakértők azért a párharc előtt a Rigát egy picit esélyesebbnek tartották, és egy öngóllal végül úgy nyert a Riga, hogy volt egy lesgólja is, amikor azért a Frász jött rá, mert 2-0-es vereség után most másképp válaszolhatnál, hogy milyen esélyei vannak a Győrnek majd csütörtökön 8:30-tól. Azt is adja, de az nem az M4 sporton lesz, mert ugye a Fradi visszavágója lesz az M4 sporton, hanem a Dunavördön. És persze itt a Nemzeti Sportrádióban is beszámolunk ezekről a meccsekről.
Igen, hát ugye ez megint csak egy sajátos helyzet. A múlt héten már erről beszélgettem Judittal egy kicsit, hogy ugye a bajnokok közül, a több mint 50 ország bajnoka közül, ilyen vagy olyan módon 26 európai bajnok valamilyen kupa főtábláján játszhat. 11 általában a BL címvédője és alanyi jogon bajnokok ligája résztvevő, tehát a bajnokságban is kivívja ezt a jogot. 11 bajnok ott van már a főtáblán, a bajnokok ligájában. 5 a bajnokok ligája selejtezőjéből kerül oda, tehát az már 16. 5-en bekerülnek az Európa ligába, és 5-en a konferencia ligába. Ez 26 bajnokcsapat.
Hát ez a fele nagyjából.
Én azt gondolom, hogy a mindenkori magyar bajnoknak kutya kötelessége ebbe a 26-ba kerülni. Ugye, ha megnézzük az ország koeficienseket, akkor a 24. legerősebb bajnokság a magyar, de a 36-a lett. Tehát azért nem, én ezt nem mondanám, nem jelenteném ki egyértelmű, hogy a Riga az esélyesebb lenne, mint a Győr. Nyilván tudjuk, hogy Győrben mik történtek, tudjuk, hogy új edző érkezett, tudjuk azt, hogy a sportigazgató elment, tudjuk azt, hogy most már a játékosok közül is sokan távoztak, és még ugye, akit itt szerettek volna tartani, ugye Vitális Milán, ő is végül az AEK Athénhez szerződött, mert picit a klubváltását meggyorsítandó összeveszett ugye az edzőjével, az új mexikói mesterrel.
Mint az előző fordulóban.
Előző fordulóban. Én azt gondolom, hogy a Győrnek azért 0-1-ről ezt meg lehet fordítani. Nyilván itt a tendencia nem olyan jó, mert egy luxemburgi csapatot simán megvert a Győr idegenben, itthon emberelőnyben egy döntetlen. Most nyilván a luxemburgi csapatnál erősebb a lett bajnok, és itt meg le kell dolgozni egy hátrányt, de én bízom abban, hogy a Debrecen ezt meg tudja oldani, és akkor utána a Győr meg tudja oldani, bocsánat, és akkor oda kerülhet a főtáblára, konferencia ligában. Ilyen helyzetben magyar bajnok ugye a Ferencváros volt 2023-ban, amikor a Klaksviktól rögtön kiesett a bajnokok ligás selejtezében, utána 6-ból 6 meccset nyerve jutott be a főtáblára, nem túl erős ellenfelekkel szemben. Én azt gondolom, hogy most is ugye elvileg a Lech Poznán talán, ha kiveri a Klaksvikot, akkor egy Győr-Klaksvik mérkőzés döntene arról, hogy melyik bajnok jut a konferencialigában. Nagyon-nagyon jó lenne, ha ez a Győr lenne. Én azt hiszem, hogy a legkönnyebben magyar csapat bajnokként a bajnoki ágról esetleg lejjebb és lejjebb csúszva érhet oda a konferencialigába. Nem lehet összehasonlítani a Győr sorsolását mondjuk a Ferencvárosival, mert döbbenetes a különbség. De hát meg kellett volna nyerni a Fradinak a bajnokságot, hogy könnyebb útja legyen a nemzetközi porondon. Gyakorlatilag a Győr alapcsapatából 4 vagy 5 játékos, a tavalyi alapcsapatából 4 vagy 5 játékos játszott most a Riga elleni mérkőzésem. És valóban a 0-1 az hát nem mondom, hogy Győr számára hízelgő, de jobban kellett izgulnunk azért, hogy ez ne 2-0 legyen, mint sem, hogy 1-1, bár ugye volt győri kapufa is a találkozón.
De volt olyan, amikor fél óra alatt csak egy győri kapura lövés, tehát
igen,
nem könnyű igen, a helyzet.
Hát én bizakodom az eredmény miatt, a teljesítmény miatt nem, de ez ugye ugyanolyan 1-0, mint amilyen 1-0-val a Ferencváros megy Lengyelországba. Hogy ott a Fradit érzem jobbnak, de csak 1 gól a különbség. Itt meg lehet, hogy a Riga a jobb, de itt is csak 1 gól a különbség. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy mind a két olyan csapatunk, amelynek a valós esélye van a továbbjutásra, tovább tud jutni. Mondom, én őszintén szóval Debrecen feltámadásában nem hiszek.
Két név még, a Gurulj belassítva és adásában itt Hajdú Istvánnal a végéhez közeledve. Méghozzá Vitális Milán, akit említettél, aztán még én Gulácsi Péterre is kíváncsi vagyok a Villarreal kapcsán, mert az szerintem egy óriási hír, de röviden nézzük Vitális Milánt, akiről már azért tettél utalást, mexikói edzővel összebalhézott, pontos részleteket nem tudjuk, és görög hírek szerint 2,5 millió euróért pluszban még egy-két bónuszt fizet a klub, a görög klub Vitális Milánért, szóval ez neki a 24 éves magyar válogatottnak mit jelenthet?
Hát én azt gondolom, Vitális...
Ilyen Varga Barnabás klubtársa.
Igen, tehát eleve ugye lesz egy magyar klubtársa, aki valamennyire segítheti a beilleszkedését. Az AEK Athén, az pillanatnyilag ugye a görög bajnoki címvédője, a görög bajnokság nem rossz, bár láthattunk ugye a Panathinaikos Paks mérkőzéseket, hogy előrébb tartott ott is a Panathinaikos, nem volt döntő a különbség. Tehát ez mindenképpen a karrierje szempontjából előrelépés, nyilván a Győrnek ez az összeg, ez jól jött. Nyilván nem ilyen módon szeretett volna Vitális távozni. Ugye azért térnék ki erre, mert ugye őt lecserélték, kicsit pihentetés célzatból is, és ő a VIP-páholyba ment, és onnan nézte végig a mérkőzést, majd utána lement az öltözőbe, és igazából az edző azt nehezményezte, hogy csapatkapitányként neki nem a VIP-ben a sérült játékosok között lett volna dolga, hanem noha lecserélték, mint csapatkapitány az öltözőben. Most ugye Vitális tudomásom szerint elnézést kért, de a mexikói edző számára ez egy nem megbocsátható. És akkor itt jön a képbe nyilván a vezetés, hogy ilyen esetben a játékos mellé állsz-e, vagy az edző mellé állsz-e. És természetes, a pikantériát ugye az adja, hogy a játékos magyar, az edző meg külföldi, de a hierarchia alapján, ha az edző azt mondja, hogy nálam ez a játékos soha többet nem fog játszani, már pedig által ez elhangzott, hogy te itt hiába kész bocsánatot, te itt garantáltan következő ilyen alkalom nem lesz, akkor a legjobb megoldás ezt a játékost valóban értékesíteni. Én azt gondolom, Vitálisért nem ezután a veszekedés után kezdett az Ajax Athén érdeklődni, hanem én azt hiszem, hogy mint ahogy Tóth Rajmundért, mint a számos másik győri játékosért, ugye hallani G-ről, Schönről, ott van még ugye Bembuel is, aki szintén piacképes, tehát érdeklődők folyamatosan vannak. Nyilván a Győr szerette volna megvárni, hogy lehető legjobb kerettel bejusson egy európai kupa főtáblájára, és aztán majd meglátjuk, hogy ki tud maradni, ki nem. Ez a folyamatot felgyorsította. Én sok sikert kívánok Vitálisnak, és ezzel a magyar válogatottnak is az AEK Athénban. A Győr pedig valahol azért számolnia kellett azzal, hogy Vitális nem fogja végigjátszani ezt az őszt a győri csapatban. Nyilván az ő tudása mondjuk a Riga ellen egyértelműen hiányzott, de ezzel már nem lehet mit tenni.
Erről még eszembe jutott egy régi hasonlat, amikor a Ferencváros eladta az akkori legjobb játékosát, Gera Zoltánt, ez most gondolkodom, ezért akadtam meg egy pillanatra, hogy pontosan mikor volt ez.
Ez azt hiszem 2004-ben volt.
Így van. És a Sparta Praha elleni BL selejtezőt kellett volna oda-vissza úgy hozni, hogy bejusson az akkori csoportkörbe, és azt hiszem 1-0 volt itt, 1-0-es győzelem, és hát sose tudjuk meg, hogy Gerával mi lett volna, visszavágom még hosszabbításban 2-0 a Spartának. Hát ez most 3 pont. Ez csak egy ilyen, ami rögtön erről eszembe.
Igen, ott ugye mindenki azt mondta, hogy ha várnak 1-2 hetet, Gera akkor is el tudott volna menni az angol bajnokságba, mert az akkor még nem kezdődött el, és akkor lehet, hogy BL főtáblás lett volna Ferencváros.
Gulácsi Péter Villarreal, ez tényleg a szívünknek nagyon-nagyon jó hír, mert ugye magyar válogatottban már nem láthatjuk őt, az már ugye korábban eldőlt, de ez, hogy a Villarrealban ilyen idős korában, de hát kapusról van szó, és miért ne? Ez mekkora előrelépés, hogy mit jelentett a magyar focinak ez?
Hát én azt gondolom, hogy itt Gulácsi megpróbál eloszlatni egy tévhitet, nevezetesen, hogy ő egy most már 36 évesen egy kiváló cserepadon ülő második számú kapus, aki a fiatal kapusok példaképe lehet a klubnál, meg segíti a munkájukat. Gulácsi védeni szeretne. Azért tegyük ezt hozzá, valaki több mint 10 évet lehúz Németországban, ott szocializálódik, a gyerekek, a feles, mindenki hozzászokik a lipcsei élethez, és egyszer csak azt mondott, hogy elmész Spanyolországba, egy bajnokok ligája csapatba, tehát a Villarreal ugye a BL-ben indul, és nem azért ment oda Gulácsi, vagy nem csak azért ment oda, hogy ott melegesse a kispadot, az első felkészülési mérkőzésen a védett, ugye nagyszerűen védett, nem is kapott gólt. Tehát Gulácsi...
Nem beszélve arról, hogy el akar menni valaki, de meg is vették, tehát hogy ez így nagyon van. Nagy különbség.
Én azt gondolom, hogy Gulácsi jelenleg még mindig jobb kapus, mint a Lipcse első számú kapusa, akit fejleszthetnek napestig, de Van de Velde-nél jobban véd érzésem szerint Gulácsi. Nyilván, ha veszel több mint 10 millió euróért egy kapust, előbb-utóbb védetni akarod. De Gulácsi megtehette volna, hogy szépen ül Lipcsében a babérjain, néha egy-egy német kupamérkőzésre beáll, vagy ha eltiltják, vagy megsérül az első számú kapus véd. Ő azonban ennél többet akart. Nyilván a dolog anyagi részleteit azt nem ismerem, de nem gondolnám, hogy Gulácsi irreális áron került oda, és neki irreális feltételei lettek. És azt pedig én magam a világbajnokságon láttam, hogy egy 36, ahol egy 40 éves Vozinha a spanyol vagy a portugál másodosztályú Chavezből kivédi az ellenfelek szemét teljesen ismeretlenül, úgy az a Gulácsi, aki azért rengeteg spanyol nagycsapat ellen védett a bajnokok ligájában is, tehát Spanyolországban nem ismeretlen, egy kihívást támaszt saját maga elé, az azt hiszem, hogy az megsüvegelendő. Az, hogy ő a magyar válogatottságról letett, azt én szomorúnak tartom. Nyilván azt gondolom, hogy most Tóth Balázs személyében azért megvan az első számú kapusa a magyar válogatottnak, és itt is ez a generációváltás lezajlott, még ugye ott van ott Szappanos, ott van még Dibusz Dénes, tehát vannak rutinos kapusaink, de kapusként 36 évesen valakit nem kell eltemetni, és azt mondani, hogy figyelj, csereként beállsz, hogy más nem mondjak, ugye a magyar első osztályban a Honvéd első számú kapusa még mindig a lassan 43 éves Tuivel.
Azért furcsa lesz majd úgy beszélgetni, akár ebben a műsorban és itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy van egy Villarreal szintű, lehet, hogy kezdőkapusod a BL-ben, és hát a Nemzetek Ligája válogatott meccseken meg szóba nem jön, mert azon már túl van.
Igen, de hát ugye azt se tudjuk, ez egy picit kapcsolódva, vagy Tóth Balázs végül hol folytatja, mert ő meg ugye nem hosszabbította Blackburn-nel, tehát könnyen lehet, hogy őt is valaki meg fogja majd venni valamelyik jó csapat. Azt most még nem tudjuk, mint hogy azt se tudjuk, hogy Gulácsi mennyit fog végül is védeni a Villarrealban, de az, hogy te túl a 30-on az eddigi életedet felrúgva átköltözöl egy másik országba, és ugye nyilván én azt mondom, hogy 36 évesen Gulácsinak már megvan az óriási rutinja, de nyilván nem 10 év van az ő pályafutásából.
Tehát azt tudjuk, hogy spanyolul mennyire beszél majd, milyen gyorsan tanulja meg.
Hát az ő intelligenciáját ismerve én csodálkoznék, ha azt a 100-200 alapszót, amivel egy meccs után nyilatkozni kell, azt 2-3 héten belül nem sajátítaná el.
Ő jutott legmesszebbre az U20-as VB bronzérmes csapatból, ezt is kijelenthetjük. Igen. 2009 óta.
Igen, egyébként talán visszagondolva, ugye Liverpoolban kezdett, ott nem nagyon védett, de hát például Pepe Reina, tehát egy spanyol világbajnok kapus volt az ő mentora ott Liverpoolban. Ha belegondolunk, akkor ugye hasonló karriert talán Németh Krisztiántól vagy Koman Vladimirtól vártunk, vagy várhattunk abból a csapatból. Kétségtelen, hogy minden szempontból Gulácsi vitte a legtöbbre.
Hajdú B. Istvánnak köszönöm szépen, jövő héten ismét Berkesi Judittal fogtok beszélgetni itt a Nemzeti Sportrádióban és a Gurulj belassítva is magazinban. Még azt elmondom a végén, hogy MTK Budapest Puskás Akadémia labdarúgó NB1 újabb fordulójának a nyitó mérkőzésen a harmadik forduló első összecsapása 17 óra 30 perckor ma az M4 Sporton, valamint a Nemzeti Sportrádióban. Köszönjük a figyelmüket. Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió a labdarúgás magazinja. Ez a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 33. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke, Lőrinc Tamás, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
Szia, köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
Másodszor vagy itt a Karfiolfül magazinban, az első vendég is te voltál, és most a 33. is péntek óta, két hete péntek óta az idei Polyák Imre, Varga János, Kozma István emlékverseny második felét már az Magyar Birkózók Szövetsége elnökeként követted, és akkor javultak is a magyar csapat eredményei, ugye végül egy arany, egy ezüst és 4 bronzéremmel zárt a magyar válogatott, ebben már benne van a te kezed is.
Mennyi minden változott az előző beszélgetésünk óta, igen, gyorsan változnak a dolgok. Hát erős lenne ezt kifejezni, ha bár én azért jeleztem a hozzám közel álló szövetségkapitányoknak, hogy innentől már nem csak azokért a dolgokért küzdötök, amik nagyon fontosak, hanem már innentől kezdve értem is, úgyhogy egy picit még tettem a vállukra. De hát hál' Istennek kikerekedett a végére, hiszen 6 éremmel zártuk ezt az irgalmatlanul erős ranking versenyt, ahol olimpiai bajnokok, olimpiai érmesek, világbajnokok vettek részt, és hát mondhatom, hogy nem igazán egyik szakák se ide hegyezte ki a csúcsformát, hanem tényleg kőkemény felkészülésből jöttek a kötött fogásúak, ugye Amerikában magaslaton edzőtáboroztak, szóval ez tényleg csak egy ilyen megálló volt itt az idei világbajnokság és az U23-as világbajnokság előtt. Hát ehhez képest láttunk azért nagyon szép dolgokat, nagyon pozitív eredményeket, nagyon stabil birkózásokat, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett voltam a csapattal.
Máshogy nézted már magát a versenyt? Mondjuk az első 3 napját és a második 3 napot, 2-3 napot?
Abszolút nem néztem máshogy, ugyanolyan kőkemény kritikával, nem, hát Tehát azért nem volt még olyan rég, mikor én is a szőnyegen küzdöttem, úgyhogy még élnek bennem az emlékek, hogy vannak jobb versenyek, vannak kevésbé jó versenyek, van, ami jobban sikerül itt igazából. Minden egyes hét, minden egyes ilyen állomás azért van, hogy az év végén a lehető legerősebb és legjobban felkészült csapattal tudjuk képviselni Magyarországot a világbajnokságon, hiszen az lesz az utolsó olyan nagy megmérettetés, aminek még nincsen tétje, úgymond az olimpiai kvalifikáció részéről, de hát azért csak egy világbajnokság, ugye egy ilyen sportolónak a top 1-be vagy 2-be van az a cél, hogy világbajnoki címet szerezzen, úgyhogy egy nagyon fontos állomás lesz, és hát itt már azért látjuk az erőket, hogy nagyjából hova tudjuk sorolni bizonyos súlycsoportokba a versenyzőinket, hiszen januárban megkezdődik egy teljesen új kvalifikációs rendszer, amiben hát nem sok tapasztalatunk van, nem volt ilyen még a nemzetközi birkózásban. Annyi a szerencse, hogy szoktam mondani, hogy ehhez másnak sincs ebbe tapasztalata, úgyhogy aki leggyorsabban akklimatizálódik, az tud majd eredményes tenni. Nyilván ez egy összetett dolog lesz, hiszen majd pontokat kell számolni, továbbra is a világbajnokságra egyenes úton lehet kijutni, úgyhogy csak a legjobb formában oda kéne érkezni, de közben most elengedni ezeket a kvalifikációs versenyeket, ahol pontokat lehet gyűjteni, viszont minden nemzetből két versenyző indulhat, hát ezt csak képzeljük el, hogy itt milyen mezőnyök lesznek. Úgyhogy sok a kérdője lesz, majd menet közben fogjuk látni, és akkor lesznek úgy gondolom a lehető legjobb szakmai döntések meghozva, ami ahhoz kell, hogy minél több kvótát szerezzünk.
Egy kicsit modellesztés akkor ez a verseny végül is, mert ugye mondott, hogy több ember indulhat egy nemzettől, tehát most arról beszélgetünk, hogy oroszok, irániak, mit tudom én, japánok, akárkik, tehát akik eszeveszett jók, azoknak valószínűleg eszeveszett jó két versenyzőjük is van. Sajnos. Van egy csúcsoport, ahol nekünk is, de nyilván van, ahol esetleg egy se, de az biztos, hogy mondjuk egy ilyen ranking, az egy ilyen gyakorlatilag kvalifikációs versenyt is, hát hogy mondjam, leképez, modellez, igen.
Beszélünk majd még a jövőről, de picit kanyarodjunk vissza az elnök választási folyamatra. Mennyire számítottál arra, hogy ennyire komoly támogatásod lesz elnök jelöltként, és aztán az elnök választáson is?
Hát nehéz kérdés. Igazából amióta ugye abba hagytam az élsportot, azóta az akadémia szakmai igazgatójaként dolgozok, így azért kapcsolatban vagyok nagyon sok egyesülettel. Ugye tavaly csináltunk egy nagy országjárást is, pont azért, hogy egy kicsit a szülőkhöz is közelebb vigyük azt a programot és azt a gondolkodásmódot, amit mi az akadémián képviselünk, úgyhogy azért volt egy képem az egyesületekről. De nyilván egy nagyon pozitív visszajelzés volt számomra, hogy tényleg egy emberként mögém álltak, és látták, vagy látják bennem azt, hogy alkalmas vagyok arra a feladatra, hogy képviseljem a magyar birkózást az egyik legmagasabb szinten. Ez egy nagyon pozitív visszacsatolás nekem, és emellett egy nagy felelősség is, tehát ezt a feladatot úgy kell ellátni, hogy nem igazán van arra lehetőség, hogy hibázzunk, vagy rossz döntéseket hozzunk, vagy nem megfelelő szinten képviseljük az érdekeinket, már csak azért sem, mert, mint ahogy az előbb mondtam, két évvel az olimpia előtt felgyorsulnak az események, és nagyon fontos az, hogy az egyesületeknek a stabilitása is meglegyen, továbbá a válogatottnak is minden lehetőséget meg tudjunk ahhoz adni, hogy a lehető legtöbb kvalifikációt és a legjobb csapattal tudjunk kimenni Los Angelesbe.
Nyilván nem szorul rá, Tomi, hogy így szembe vagy fülbe dicsérjem, nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Ugye nagy bajnokok, legendák, hála jó Istennek vannak bőven a magyar birkózásban, különböző generációkban. Mondjuk olyan nincs, aki 15 év alatt 15 világversenysérmet szerzett, de csak zárójel bezárva. De pont ez a lényege ennek az iszonyatos bizalomnak, hogy amikor a szakmai meg az emberi kvalitás összeér, mert különben nem lett volna ilyen elsőprő a támogatottság. Tehát ez nem véletlen. Tehát ez most tényleg nem azért mondom, mert nekem az elnökkel ilyen gazsulánom kéne. Jól jön az időnként, de most talán nem ezért mondom, hanem egyébként, ha jobban belegondolunk, az élet semmilyen területén nincsen ilyen jellegű nagy támogatottság, hogyha egyébként nincsenek meg ez az emberi és szakmai háttér, és hát ugye itt nem is arról volt szó, hogy fölül jött, vagy oldalról jött valaki, hanem hát szerve, a magyar birkóza családból, tehát annak az egyik kiemelkedőbb tagja, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy ha fele olyan jó elnök lesz Tomi, mint amilyen versenyző volt, akkor szerintem a magyar birkózás elég jól járt vele.
Az egyértelmű volt, hogy indulsz a posztert?
Elég gyorsan zajlottak ott is az események. Nyilván ezt, ahogy korábban nyilatkoztam is, azért az ambícióim között szerepelt ez majd egyszer. Aztán az élet úgy hozta, hogy az egyszer ez most jött el. Így természetesen voltak előtte egyeztetések, de úgy gondoltam, hogy ha az élet így hozta, akkor nekem ezt meg kell lépnem magamért is, és a magyar birkózásért is, hiszen azért ez az egység, ami mögöttem áll, ez azért nagyban annak is köszönhető, hogy az elmúlt években egy olyan rend volt a magyar birkózásban, ami egy olyan működés volt, ami az egyesületek felé is nagyon pozitív volt, a versenyzőknek is megvoltak azok a lehetőségek, hogy fejlődjenek, és hát az elmúlt 5 évben az akadémia mellett azért beleláttam a magyar birkózás munkájába több szakmai program elindításánál, ott voltam, részt vettem benne, szóval láttam belülről, hogy az a csapat, akikkel én is a továbbiakban kívánok dolgozni, hogy mennyi mindent tett a magyar birkózásért az elmúlt években, hogy ott tényleg szinte minden ott dolgozó embernek ez az élete, vagy évtizedek óta van ott, vagy a birkózásból jött, vagy egy olyan fiatal, aki tele ambícióval akarja jobbá tenni ezt a sportágat, úgyhogy ez nagyban az ő érdemük is, ez az egység, ami beállt mögém.
Mivel telnek most a napok? Átadás, átvétel?
Így van, abszolút megkezdtem felvenni a fonalat, ami azért nem nulláról indul, hál' Istennek, de azért vannak olyan területek, amik számomra is újak, úgyhogy szépen folyamatosan elkezdem átlátni azt a rendszert, amiben a magyar birkózás van, és amivel együtt dolgozik. Nyilván azért vannak kérdések a jövővel kapcsolatban, de én pozitívan látom. Nyilván nekünk tennünk kell, ami a mi feladatunk, a versenyzőknek tenni kell, ami az ő feladatuk, és mutatni azt, hogy nálunk egy erős rendszer van, egy egységes birkózó család, és tovább vinni azt az eredményességet, ami az előző éveket képviselte.
Említetted, hogy volt elnöki ambíciót korábban, de picit gyorsan történt itt az egész változás. Mennyire voltak konkrét vízióid már korábban az elnökségeddel kapcsolatban, és hogy állsz most ehhez, mi az, amit megtartanál a jelenlegi működésből, és folytatnál, és van esetleg olyan, amin változtatnál?
Hát, ahogy mondtam, korábban voltak olyan, vagy meg vannak is olyan szakmai programok, amikben én is részt vettem, itt ha egyet szeretnék kiemelni, vagy kiemelnék, akkor azok az edzői programok, amiket nagyon hasznosnak látok. Továbbá az a támogatási rendszer, hogy közel 50%-ot továbbadunk az egyesületeknek, amiknek 40%-a edzői programokon és béreken keresztül történik, és 60% a műhely támogatás. Nyilván ez a tervem a jövőben is, hiszen ennek van egy olyan komoly kritériumrendszere, ami azt hivatott megvalósítani, hogy a lehető legjobb legyen ezeknek az összegeknek a felhasználása. Ezt az egyesületek is már értik és tesznek is érte, hiszen nem csak a számok terén kell hozniuk az elvárásokat, hanem a minőségbe is kell előre lépnünk. Nyilván ezeket a kritériumrendszereket lehet még a közeljövőben finomítani, de szerintem egy nagyon jó rendszer alakult ki. Továbbá beszéltem itt korábban, vagy talán nyilatkoztam is róla, hogy gondolkoztunk regionális központok létrehozásán, ami még így az akadémiai éveim alatt fogalmazódott meg bennem, látva azokat a gyerekeket, akik becsatlakoznak 14 éves kortól az akadémiai programjába. Én úgy gondolom, és ez szerintem elvárás is tőlünk, hogy ezt a központosított rendszert ezt tovább vigyük, mind utánpótlás, mind felnőtt szinten, hiszen így tudjuk a legtöbbet kihozni a versenyzőinkből, így tudjuk a legtöbb szakmai támogatást megadni, meg talán így tudjuk a legjobban benne tartani őket. őket a birkózásba, de talán ezzel a regionális központ megalakításával egy kicsit még mélyebbre le tudnánk nyúlni itt az U15-ös korosztály alá is, ahol egy kicsit talán arra ösztönöznénk az egyesületeket, hogy egy kicsit jobban összedolgozzanak, talán többször találkozzanak ezek a versenyzők éves szinten. Ez még abszolút egy nagyon nyers dolog a fejembe, de nagyon elszánt vagyok, hogy ezt kidolgozzuk, hiszen ebben látok sok potenciált, ez nagyon sok sportágban eredményesen működik. Nyilván ezeket is meg kell vizsgálnunk, szeretnék egyeztetni azokkal a szövetségekkel, ahol már kialakult rendszerek vannak, és hát ennek fényében szeretném, ha mi is be tudnánk indítani a sajátunkat.
Ha megengeditek, akkor egy párhuzamot vonnék egy társsportággal, az ökölvívással, ahol egy pár évtizedet újságíróként elég mélyen benne voltam én is, és azt láttam, hogy ott pont ez az általad említett edzőképzés volt, amit a Kokóék, Bazsai Karcsiék, Erdei Zsolték kirepülése után Nagy Jani, Kótai Misi, nem volt akkor a hangsúly. És egy nagyon mély gödörbe került az ökölves, mert olyan van, hogy egy világverseny, ahogy mondtad is, nem úgy sikerül. De ha megvan egy szakmai háttér, egy szakmai edzőképzés, akkor a következő az viszont automatikusan jól fog sikerülni, és megvan tehát megvan a lehetőség annak a színvonal folytatásának, és a Bunyónak volt egy nagy, most már én úgy látom, hogy újra jönnek fölfele az olimpia, akár az olimpiai eredményességbe, egyebekbe, de nagyon az évtizedekben mérhető háttér, illetve egy aktualitás, Szántó Imre öcsi bácsi most hunyt el, most volt a temetése nemrég, aki járt a Kimban, emlékszel talán te is, Tomi. Pár éve ott voltál te is, Bacsa Péterrel fogadtuk őt, és elájult. Tehát ő azért sok mindent látott, amit nem szerencsére nem
szó szerint.
Konkrétan így van. De azt mondta, hogy ez fantasztikus, ez a szakmai, még azt is mondta, hogy intellektuális háttér, hogy a birkózók milyen jól csinálják, milyen okosan. Mindegy, nem magunkat kell dicsérni, de a lényeg az, hogy ez nagyon fontos, amit Tomi mond, hogy ezeket nem kell lehúzni a budim elnézést, hanem nyilván, ha ezt kívülről így látják, tehát nem mi dicsérjük magunkat, hanem valaki, aki évtizedeket töltött egy másik hasonló sportágba, és azt mondja, hogy ez jó, akkor szerintem ez jó, és akkor ezt tartsuk is meg.
Ha már szóba került a Kimba, mi lesz az akadémiával, amelynek eddig szakmai igazgatója voltál?
Igen, hát ugye most, hogy elnöknek választottak, így összeférhetetlenség miatt nem tudok az akadémián tovább maradni, viszont ameddig nem látjuk a jövő évet, vagy az esetleges változásokat, addig társadalmi munkába segíteném az ottani folyamatokat is, ahogy viszont kialakul az, hogy milyen formában fog tovább működni, mert én abban nagyon bízok, és nagyon remélem, hogy ez a rendszer tovább fog menni, hiszen ez az egyik fő bástyája a magyar birkózásnak, ez az utánpótlás központ, ami nem egy egyesületként, hanem egy képző központként működik, amire több helyről és dicséretet kaptunk, hogy így életbe tudjuk tartani a vidéki műhelyeket, hogy nem eligazoljuk a versenyzőket, hanem plusz lehetőségeket, plusz szakmai képzést nyújtva nekik, neveljük őket azért, hogy aztán az eredményeket, a dicsőséget a nevelőegyesületbe, a szülővárosába vigye, és mellette ugye a magyar birkózásnak. Én úgy gondolom, hogy egy olyan sportágban, ahol nem több 10 000 vagy akár 100 000 versenyzővel rendelkezünk, ezt nagyon nehéz máshogy menedzselni, és én úgy gondolom, hogy ez a legjobb módja ennek. De nyilván hozhat a jövő változásokat, ahogy ezt látni fogjuk, és látjuk a jövő év irányokat, úgy fogjuk a megfelelő embert kiválasztani erre a pozícióra, addig viszont ugyanazzal a lendülettel dolgozunk tovább. Ugye most közel 20 új versenyző fog szeptembertől csatlakozni az akadémiára, ott a legfontosabb lesz az ő mindennapjaik elindítása, beintegrálása, és hát a többieknek, akik ugye ott vannak, és most az utánpótlás világversenyekre készülnek a magyar válogatottakkal, azoknak pedig a továbbfejlesztése a fő cél.
Hogy tekintesz vissza egyébként a Kimban eltöltött évekre? Hiányozni fog az ottani munka?
Hát én nagyon szerettem minden egyes percét, úgyhogy a szemem mindenképpen rajtuk lesz a továbbiakban, és biztos, hogy sűrűn meg fogok ott fordulni, hiszen én úgy gondolom, hogy az az elmúlt 5 év, amit ott felépítettünk közösen a szakmai stábbal, a vezetőséggel, az mindenképpen példaértékű. Ez azért eredményekben is megmutatkozik, de talán fontosabb az elhivatottság, amit minden ott dolgozó ember megértett, és ami szerint végzi ott a mindennapjait, az tényleg egy olyan környezet, ami abszolút inspirálja az embert. Én nagyon sokat tanultam abban az elmúlt 5 évben. Hál' Istennek nagyon jó mentoraim is voltak ezen a téren, de nagyon sokat tanultam saját magamról is. Ott váltam igazán sportvezetővé. Láttam az edzőknek a mindennapjait, a nehézségeit. Ugye a gyerekeknél viszont azt láttam, hogy ugyanazokon mennek keresztül, mint amin én annak idején 14-15 évesen felkerülni vidékről a nagyvárosba, ott beleilleszkedni egy olyan közösségbe, egy olyan munkába, ami hál' Istennek tényleg az bizonyította, hogy mindenki egy irányba húz. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok az ott eltöltött éveimre, büszke vagyok arra a csapatra, ami ott kialakult, és én bízom benne, hogy a folytatás is ugyanilyen lesz.
Bízunk abban, hogy ezek a gyerekek is úgy fogják folytatni, hogy aztán te folytattad.
Igen, azt nem álltani, és nagyon fontosat mondott Tomi megint, hogy amikor van egy valamilyen beleérző képességed, vagy belegondolsz, hogy annak idején te mit csináltál akkor, mert senki se hibátlan, ahogy mondod, hogy most tanultál bele a sportvezetésbe, mert embereket kell irányítanod, eddig magadat kellett kvázi irányítanod, igaz? Tehát a versenyzőként aztán hirtelen sorsokról kell döntened. És ha nem gondolsz bele abba, hogy akkor, amikor te ebben a szakaszban voltál az életednek, akkor milyen volt, és te mit hibáztál, és esetleg mit lehet már segíteni. Tehát nagyon sokan abban a hibába esnek, hogy azt mondják, hogy hát akkor tehát főnökként ismerszik meg igazán az ember, de szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy akár a gyerekek, akár az edzők, akár bárkinek a helyzetében belegondolom, nem azt mondom, hogy megbocsátasz állandóan, vagy nem kér számon, hanem azt, hogy ők is emberek, ők is hibáznak, neked az a legfontosabb, hogy többet ilyet ne tegyenek.
Ezek a tapasztalatok, meg akár a Kimban eltöltött évek elnökként is gondolom hasznosak lesznek.
Én ezt mindig mondtam, hogy ahogy egy birkózó sincs sose kész, mindig lehet hozzátenni, mindig lehet finomítani, mindig lehet új dolgokat megtanulni. Én így élem a mindennapjaimat, és tehát sokszor azért nehéz volt annak idején 35 évesen beülni az iskolapadba újra, de ezeket meg kell lépni, hiszen ezekkel csak többek vagyunk. Én erre ösztönzöm a munkatársakat és az edzőket is. Az akadémián kivétel nélkül mindenki a testnevelési egyetemen végzett, vagy éppen most oda jár, szakedzőnek tanul, tehát ez egy alapelvárás a részünkről. Igyekszem ezzel példát mutatni én is, hogy fejlesztem magam a mindennapokban, úgyhogy sosincs vége a tanulásnak, mindig lehet egy kicsit jobban csinálni a dolgokat.
Szó esett itt már dicséretről korábban a adás alatt, és hogyha minden igaz, akkor az új sportért felelős államtitkár is ezeket a szavakat mondta, hogy nálatok szerencsére rendben van minden. Valóban így van?
Hát az szerintem túlzás, hogy minden rendben van, de volt már kötetlen beszélgetésünk államtitkár úrral, ilyen véletlen találkozásokban, úgyhogy hivatalos egyeztetés még nem történt korábban sem, és hát a választás óta se, habár azóta nem túl sok nap telt el, de szeretnénk ezt minél hamarabb megejteni. Viszont nagyon jól látja a magyar sport helyzetét, főleg a birkózás. Látja a szövetség munkáját, érti, hogy az akadémiánk miért így működik, és miért ragaszkodunk ehhez, hogy így tudjuk életbe tartani a magyar birkózást. Én ezeket a rövid beszélgetéseket pozitívnak értékeltem, nyilván kell majd nekünk is változtatni, hiszen jobban kell nyitnunk nekünk is a piac felé, jobban eladhatóvá kell tennünk a sportágunkat, ezen azért dolgozunk már az elmúlt elmúlt években is, hiszen azon nem tudunk változtatni, hogy több gyerek szülessen, ha bár én kivettem a részemet ebből a feladatból, úgy gondolom, két gyerkőccsel, de ezen szerintem mi nagyon többet nem tudunk tenni, viszont azon dolgozunk szinte minden nap, hogy a social media felületeken megjelenjünk, hogy emészthető tartalmakat gyártsunk olyan embereknek is, akik nem értik, nem találkoztak a birkózással. Az esetleges kialakult sztereotípiákat lebontsuk egy-egy vicces videóval, vagy egy-egy olyan jelenettel, ami megfogja az embereket. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen is nagyot léptünk előre. Van egy fantasztikus média csapatunk, akik birkózók is voltak, akik értik is a birkózást, akik értik azt, hogy milyen tartalmakat kell ahhoz gyártani, hogy eljussunk az emberekhez. Továbbá vannak olyan programjaink, amikkel kicsit közelebb hozzuk a birkózást a gyerekekhez, ilyen a grundbirkózó program. Úgyhogy ezen a területen továbbra is nagyon kell erősíteni, hiszen nagyon, vagy hát egyre kevesebb az a gyerek, akiket elérhetnek a sportágak. A sportágak egyre többek, egyre nagyobb harcok vannak a gyerekekért már az óvodai időszakban is, ezt végigkövettem én mind a két gyerekemen. Úgyhogy készen kell állnunk arra, hiszen nagyon kell az, hogy minél több gyerekkel megismertessük ezt a sportágat, és hova tovább, tehát az se egy hátrány, hogyha abból a gyerekből nem lesz birkózó, vagy éppen nem marad meg a birkózásba, de az első években megtanul úgy esni, megtanítjuk, vagy fejlesztjük úgy a mozgás koordinációját, hogy egy egészséges életre való gyerek legyen, hiszen ha te sétálsz az utcán, már nem nagyon látsz gyerekeket kint focizni a pályán, vagy éppen fára mászni, kergetni egymást, vagy stb. Tehát ez látszik azokon a gyerekeken, akik bejönnek az edzőterembe. Szerintem ez más sportákban is így van, úgyhogy ezzel a dologgal is foglalkozni kell. Én úgy gondolom, ebbe is léptünk előre egy jó nagyot, hiszen nagyon sok fiatal edző jár a testnevelési egyetemre. Ha jól tudom, most 55-en végzik olyan birkózók, akik a birkózásból jöttek, és szakedzői végzettséget fognak szerezni, és hát ennek a jó együttműködésnek köszönhetően a testnevelési egyetemmel egyre több fiatal tudunk integrálni, motiválni, hogy tanuljon, és hát egy ilyen átképzéses rendszerrel, ugye testnevelő tanári diplomát is tudnak szerezni, és ez lesz majd a jövőben szerintem az egyik nagy erőnk, hogyha olyan testnevelő tanárok lesznek az iskolákban minél többen, akik a birkózásból jöttek, és ők esetlegesen tudják úgy terelni az arra érdemes gyerekeket, hogy megismerjék a birkózást, eljöjjenek, kipróbálják, úgyhogy minden területen igyekszünk ott lenni és fejlődni. Én nagyon bízom benne, hogy ez majd a számunkban is mutatkozni fog a jövőben.
Az elnöki választásodkor bejelentetted, hogy jövőre 2027-ben itt lesz Budapesten az Európa-bajnokság. Ezzel most hogy állunk? Van-e időpont, helyszín, kormánygarancia?
Hát ezzel úgy állunk, hogy az elmúlt években ugye Bacsa Péter, aki a Nemzetközi Birkózó Bizottság bürójának a tagja, azért nagyon sokat dolgozott azért az elmúlt időszakban is, és a jövőben is fog, hogy ilyen események kerüljenek Magyarországra, mint mondjuk ez a ranking series verseny volt. Én azért voltam az elmúlt 5 évben, előtte meg hagyjuk, hogy hány világversenyen, de tényleg ilyen szervezést, ilyen minden, tehát minden olyan olajozottan történt, maga a csarnok, maga a hotelek, tehát minden nagyon-nagyon magas szintű, ezt azért a Nemzetközi Birkózó Szövetség is értékeli, és azért, ha pályázunk világversenyre, azért ezeket a dolgokat mérlegelni szokták, úgyhogy Péter sokat dolgozott azért, hogy ez az Európa-bajnokság ide kerüljön. Ez úgy gondolom, hogy ismét egy lépcsőfok azok felé, a dolgok felé, amiket korábban említettem, hiszen kell, hogy legyen itthon olyan esemény, amire ki tudnak jönni az emberek szurkolni, amit a médiában is el tudunk helyezni, kell egy olyan rendezés, amiben jó a Magyar Birkózó Szövetség, és hát kellenek olyan eredmények is, amit utána a zsigáék és a média csapat el tud juttatni minden egyes háztartásba, úgyhogy nekik nagyon sok munkájuk van ebbe. Egyelőre az UVV-től ugye megkaptuk kaptuk a rendezésre a jogot, majd ezután lesz még úgy gondolom, hogy egyeztetés a sportvezetéssel, hogy ez megrendezésre is kerüljön.
Nagyon fontos, hogy hazai világverseny legyen, tehát amit mondtál, hogy nekünk népszerűvé tennünk, illetve a birkózást a média minden szegletébe, közösségi médiában is. Bacsa Petivel mindig mondta, hogy nekünk nehéz dolgunk van legalábbis vele szemben, mert ő mindig mondja, hogy még ennél is lehet jobban. Tehát most a Tomi megnyeri az aranyérmet, akkor oké, kösz, és akkor megnyerte, annál a fejebb már nincsen. Nálunk már mindig van fejebb. Sajnos ezt Péter mindig említi is, de ehhez nagyon fontos a hazai világverseny, tehát ezt akartam csak elmondani, hogy szignifikáns a különbség egy külföldi, akár világbajnokságról van szó, de mondjuk egy hazai EB, az biztos, hogy sokkal inkább megmozgatja a nem csak a birkózókat, hanem a birkózáson kívüli közvéleményt, sportszerető közvéleményt is, bármilyen hazai verseny.
Mit tenne elégedetté az elnöki munkád során? Vannak-e kitűzött célok? Nyilván az olimpia az, ami a fő minden sportágban, olimpiai sportágban, de vannak-e bármi konkrétumok megfogalmazva?
Hát én úgy gondolom, hogy ha ez az egység, ami mögöttem áll, meg lesz 5 év múlva is, akkor úgy gondolom, hogy jól végeztük a munkánkat, hiszen mindaz, amit az előző közel, nem is tudom, 30 percben itt említettem, felsoroltam, akkor minden működik, és afelé haladunk, azok felé, a célok felé, amit itt korábban megfogalmaztunk. Nyilván a sportág csúcsa az olimpia. Egy sportág minőségét és működését sok egyéb kritérium mellett, de talán legjobban az olimpiai szereplés határozza meg, az olimpiai érmek száma, úgyhogy az az egyik legfontosabb része a munkánknak, de ugyanennyire fontos az utánpótlás, hogy az utánpótlás száma, minősége, az utánpótlás eredmények, az az infrastruktúra, amik kellenek ahhoz, hogy oda 2026-ban egy szülőt el tudjunk vinni, az már nem működik egy olyan lepukkant épületben, vagy egy olyan tornacsarnokban, hanem meg kell, hogy legyenek azok a megfelelő infrastruktúrák, amikben nagyon sokat léptünk előre az elmúlt években. Én bízom benne, hogy ezek a fejlesztések a jövőben is meg fognak történni, főleg olyan helyeken, ahol évtizedek óta kimagasló utánpótlás munka folyik, és nagyon sok eredményes birkózót adott a magyar birkózásnak. Nagyjából szerintem mindent említettünk. Több birkózót szeretnénk, több érmet szeretnénk, nagy népszerűséget szeretnénk, úgyhogy ezen dolgozunk mi minden nap, hogy ezekbe tudjunk előrelépni.
Mondhatom azt, hogyha az elnök mondjuk gyakorlatilag a legnépszerűbb birkózó manapság Magyarországon, akkor mondjuk ez egy jó hogy mondjam, kiindulási alap.
Sok sikert és jó munkát kívánunk.
Köszönjük szépen.
És köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Lőrinc Tamás, az MBS elnöke volt a vendégünk, és itt volt velünk Deák Zsigmond is, a Média Bizottság elnöke. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, 2 hét múlva folytatjuk, viszonthallásra.
Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egy